De amikor valami váratlan történik, és ez legyen egy átfogó történelmi vagy társadalmi helyzet, például egy háború, egy nehézség, egy társadalmi kérdés, akkor mi történik az életünkben? És hogy amikor az irodalomban gondolkozunk, akkor ugye mindig hiszem, hogy átszövi az életünket egy-egy szó, egy-egy gondolat, egy-egy mondat, és ez esetben az irodalom mellé a történelmet és a pszichológiát odatéve, 44-45-ös valóban a budapesti ostromot fogjuk megnézni, illetve azt, hogy ezen az 52 héten keresztül, mondjuk ki, 52 pokoli héten keresztül embert próbáló időkben mi változott? Mi változott kívül, és mi változott a lélekben, ahogy mondtam, lányként, anyaként, feleségként, vagy akár légió parancsnokként, és ugye ehhez nagyon izgalmas kérdéseket lehet társítani a ma szemüvegénél, és nagyon izgalmas szövegeket, olyan szövegeket is, ami például Radnóti Miklós Gyarmati Fanny naplójában van, vagy Ottlik Gézánál van, vagy mit tudom, Márai Sándornál van, és ami azt gondolom, hogy talán emellé ugyanolyan hangsúlyjal kerül, Kis Henriett a kolléganőm válogatásából olyan civil emberek naplói vagy levelei, akik a saját gondolataikat, a saját személyes, privát terükben, a naplóikban írták meg a pince élet átélését, egy romok aluli kiásást, és azokat a traumákat összefoglalva, amikből azt gondolom, hogy ma is tudunk tanulni.
A saját irodalmi élményei voltak azok, amik így összeadódtak, és azt mondta, hogy érdemes lenne akkor ezt egy csokorba gyűjteni, és hozzátenni még azokat a hétköznapi hősöket, akik a saját levelezésükben tudják megmutatni, vagy pedig maga a téma kezdte érdekelni, és utána kutatott.
Nagyon sok esténél, ez egy csapatmunka, nagyon sok esténél a kollégáimmal együtt gondoljuk azt végig, hogy egy ilyen 8 éves sorozatban, amikor már számos irodalmi szerelmek este volt, amikor már számos évfordulós szerzőt mutattunk be, akkor mi az, ami újdonság lehet, kihívás, vagy egy új téma mindannyiunknak. És Kis Henriett a történésszel már számos elsővilágháborús tárlatvezetést vittünk végig, amikor természetesen Vészi Margitról, Molnár Ferencről, Kafka Margitról, vagy éppen Csád Gézáról beszéltünk a háború tükrében, most mentünk tovább a történelemben. Most már ugye előrébb járunk, egy jó 30 évvel, tehát a 44-45-ös időszakban. És igen, ahogy olvastam Radnóti Fanninak a naplóját, akkor azért ott szembetűnő volt az a rengeteg emberi kihívás és trauma, ami őt érte, és ahogy mentünk előre, Henrietta vetette föl, hogy mi lenne, hogyha megnéznénk ezeket a civil szövegeket, egy Elek Etelka például, egy 17 éves gimnáziumi tanuló visszaemlékezését, ahogy ő megírja, hogy hogyan kezdődött meg a pince élet, hogy nem hittük volna, hogy másfél hónapig fog tartani. És mi itt a 21. században, mert szerintem ez érdekel nagyon sokunkat, mit tudunk ezzel kezdeni. Azt gondoljuk, hogy nehéz az életünk, azt gondoljuk, hogy kihívásaink vannak, de hogy annak tükrében mennyire nehéz az életünk, amikor ilyen kézzelfogható élményeket látunk, hogy milyen főzni, tisztálkodni, a gyermekgondozásban, vagy akár a gyengétséggel foglalkozni egy olyan bezártságban, ahol az élet nem áll meg, de embernek kell maradnunk. És ezek azok a kérdések, amire 8 éve a Várkert irodalom igyekszik választ találni, és nem azt mondom, hogy ez mindig könnyű, de melyikünk élete könnyű. És a szembesülés, a tükör, az átváltozás lehetősége, az gazdagítja az életünket. Szóval, hogy nem kisebb célokkal indulunk mindig egy estnek, mint hogy valami újat kapva tudjunk menetelni tovább az életünkben ezeknek a szövegeknek a gazdagságával.
Ugye ezeket a szövegeket Győri Anna fogja felolvasni, ott lesz önnel még Kis Henriett a történész, akit már említettünk, de lesz egy harmadik vendége is, dr. Almási Kitti szakpszichológus.
Így van, Györgyi Annához és Kis Henriettához csatlakozik nálunk Almási Kitti. És azért szeretek pszichológus, a klinikai szakpszichológus vendégeket meghívni, ráadásul Almási Kittinek számos generáció azért a szűkebb területe, de ezt a fiatal felnőtt kort, a felnővés történetet nagyon sok munkájában, előadásában elemzi. És én azt gondolom, hogy megnézni a 21. századból, hogy mi mit tanulhatunk ebből az erőből, és az utókorra milyen hatással vannak ezek az írások, és miképpen tudunk változtatni akár a mi életünkön annak tükrében, hogy miket írtak le az elődeink, és ismét hangsúlyozom, akár egy 54 éves vagy 60 éves nyugdíjas, egy menekülésről, a szovjet katonák atrocitásáról, erről ír egyébként Gyarmati Fanni is, akár egy fiatal fiatal lány, ez nagyon izgalmas. És hogy önmagában az írásbeliség, hogy egy mai fiatal, ha a pincébe lenne bezárva, írna naplót? A mi érzéseink hogy maradnának fenn? Pedig az írásbeliség, tehát az, hogy rögzítjük a gondolatainkat, akár saját magunknak, annak teremtő ereje van. Ez egy varázslat. És hogyha ki tudjuk mondani, hogy miben vagyunk, ha rögzíteni tudjuk az életünket, akkor tudunk is rajta formálni, és ezzel viszont másokra is hatással tudunk lenni. Tehát, hogy gondolhatjuk, hogy egy pincében romlott levegő van, vagy petróleumlámpa, és egy kétes világítás, de ezt mi tudjuk érezni 2026-ban, és annál inkább tudunk az emberi kapcsolatainkra, a szabadságunkra, a döntéshelyzeteinkre és az erőnkre koncentrálni, és ezen az estén én bízom benne, hogy ez mind-mind szóba fog kerülni.
És hát ez az este, ez február 13-án, pénteken, vagyis pontosan egy hét múlva lesz, a Várkert Bazárban, az Íbor 6 művészeti térben, ahol is Várkert irodalom, apostróf az asszonyoktól hősies teljesítmény, Nők Budapesten az 1944-45-ös ostrom idején, beszélgetésen, ahol Juhász Anna irodalmár beszélgető partnerei, dr. Almási Kitti klinikai szakpszichológus, Kis Henrietta történész és György Anna színművész lesznek, és én kívánom, hogy minél többen vegyenek részt a beszélgetésen, hogy aztán hazamenve el tudjak ezen gondolkozni.
Nagyon szépen köszönöm, mi rajta leszünk, és várunk mindenkit sok szeretettel.
117 perc.
És most szakértünk válaszol. Következik Életképek Tinédzserországból rovatunk. Önismereti problémák, élettervezés, örömök, bánatok, krízisek, megoldások. Hídépítés Tinédzserország felé szülőként, pedagógusként. A stúdióban Strasser Andrea kérdezi Jánosi Ferencet, a Magyar Pünkösdi Egyház ifjúság és családépítő szolgálatának vezetőjét.
Köszöntelek, Feri, újra itt a stúdióban.
Én is köszöntöm a kedves rádióhallgatókat.
Az előző héten megígértük a kedves hallgatóknak, hogy folytatjuk a tanulás-tanítás témában, és ott hagytuk abba, hogy lehet, hogy nagyon sok fiatal vagy gyermek azért nem leli örömét a tanulásban, mert nem tanulta meg, hogy mi az a tanulási stílus, ami az ő stílusa, és abban élvezné a tanulást. Na most nagyon kíváncsi vagyok, hogy mit mondasz erre, milyen vannak különböző tanulási stílusok? Hogy tudom megtalálni a saját stílusomat, vagy segíteni a gyermekemet, hogy a saját stílusát megtalálja?
Talán a rádióhallgatók közül vannak olyanok, akik már hallottak a szeretett nyelvekről, és akkor beszéltünk, hogy ahogy ez is a szeretet kifejezése, csak különböző nyelvjárást beszélünk. A tanulásban, tanításban is vannak ilyen stílusok, ami egyik diáknak jobban megy, vagy jobban preferált, vagy azt is mondhatnám, hogy a saját adottságaihoz jobban alkalmazkodik, vagy illeszkedik, és tanárként is érdekes helyzet, hogy hajlamosak vagyunk egy stílusban tanítani, amiben mi tanulunk, de nem biztos, hogy a diákok is ugyanúgy tanulnak. Van egy kedves professzor, akivel volt lehetőségem élőben is találkozni, Herovan Brummelen, Kanadából való professzor, és ő írt az Istennel az osztályteremben című könyvet, és ő hozza be ezt a képet, hogy ha mi csak egyféleképpen tanítunk, akkor lehet, hogy az osztálynak a kétharmad része unatkozik. Uh-huh. Hogyha mondjuk egy tanár csak ír a táblára, akkor lehet, hogy az osztálynak a kétharmada unatkozik az egész előadás alatt. Azt szokták mondani, hogy amit hallok, annak körülbelül egy előadásból a hallott dolgoknak az 5%-ára emlékezem.
De akkor ezt úgy érted, hogy a tanárnak, a tanítónak kell többféle stílust produkálni olyan 45 perc alatt?
Igen, erre is ki fogok térni, illetve a diáknak is több stílusban meg kell tanulnia, de erre mindjárt kitérek. Tehát, hogy 5%-ára emlékezünk annak, amit hallunk csak. Ha látom is, tehát vizualitás is kapcsolódik hozzá, akkor olyan 10%-ra fölmegy. Hogyha valami aktivitást is kivált belőlem, akkor lehet, hogy 40-50%-ra is. De a legdurvább az, hogy arra emlékszem legjobban, amit úgy hívnak, hogy tanítva tanulás, amit másoknak megtanítok, abból, amit én megtanultam, ott 95%-os a hatékonyság. És a társas tanulás, amit említettem, hogy Bendel József, aki az örömmel tanulni, és a humanisztikus kooperatív technikákat először kezdte bevezetni, és a kooperatív tanítási módszertannak egy ilyen magyarországi professzor atya, az oktatás területén nagyon sokat tett ezért a dolog, ilyen több mint 40 éves a módszertana, és most kezdjük újra felismerni pedagógusok, hogy nem ugyanaz a gyerekanyag, és nem ugyanúgy működik minden, mint ahogy eddig, és nem minden helyzetben elég az, hogy előveszem a tavalyi óravázlatot, és újra leadom. Finországban volt egy érdekes kérdés, hogy az egyik pedagógus mondta azt, hogy a legfontosabb tantárgy az a finn nyelvnek a tanítása, a másik mondta, hogy a történelemnek a tanítása a legfontosabb tantárgy, a harmadik mondta, hogy a matematika. És az igazgató odaállt mind a háromhoz, és azt mondta, hogy kedves kolléga, téved. Ebben az iskolában nem a finn nyelvnek a tanítása a legfontosabb. Nem is a matematikájé, és nem is a történelemé. A pedagógusok így hátrahőköltek, és azt kérdezték, hogy akkor micsoda. Ebben a legfontosabb, ebben az iskolában az adott életkorú gyerek tanítása. Nem egy tantárgy tanítása, hanem a gyermek életkori sajátosságának megfelelő tanítása. És ezt olyan személy mondta nekem, Jukka Sinem, aki maga a Global Prize díjas pedagógus, ez a pedagógus Oscarnak megfelelő kategória, és volt lehetőségem ilyen személynek a tanóráját hallgatni.
Amikor kint jártál Finnországban, és tanulmányozhattad azt esetleg, hogy az ottani a finn oktatás ügyet, az oktatás politikát évtizedek évtizedek óta dicsérjük. Rengeteget hallottunk már szerintem a finn oktatáspolitikáról, hogy mennyire gyakorlatias, hogy mennyire figyel az esélyegyenlőségre. Mi az, amit kiemelnél?
Ha egy szóba kéne meghatároznom a finn oktatás lényegét, akkor én azt szót használnám, hogy életre, valóságra való nevelés.
Hát ez az életre nevelés, amit szoktunk mondani.
Igen, és hogy nem az érdekli, hogy múltban mi volt, hogyan csináltuk, hanem a legújabb technológiát már hogyan tudják a gyerekek már az iskolában alkalmazni. Tehát például egy egyszerű példát mondok, hogy ott az, hogy van egy 3D-s nyomtató, az nem azt jelenti, hogy a tanár elzárja a 3D-s nyomtatót, és senki nem fér hozzá, csak a tanár, hanem mindenkit megtanítanak, hogyan kell a 3D-s nyomtatót használni, és minden projektben használják a 3D-s nyomtatót. Tehát az egyik a díjakat készíti belőle, hogy serleget nyomtat belőle, a másik az megtervezi, mert ő nagyon jó a tervezésben, a harmadik a grafikában megrajzolja, hogy milyen legyen az a serleg, és összedolgoznak. Ami érdekes volt látni, hogy sokkal inkább az együttműködésre építik az oktatást, nem pedig az egyéni teljesítményre, és a finn társadalomban, tehát a bizalom, mint kultúra, az sokkal erősebb. Egy tanár nem azt mondja, hogy a gyerek úgyis puskázni fog, hanem azt mondja a tanár, hogy vajon mi az a szükséglet, vagy az a hiány, vagy akár az ő oktatási hiányossága, hogy ez a diák arra kényszerül, hogy puskázzon. Mennyivel más ez a szemléletmód? Vagy Juka Színem, akit az előbb említettem, egy matek órát láttunk nála, és kihívta az osztályból a 3 vagy 4 tanulót. És azt kérte, hogy választhatok magatok közül a feladatra 4 tanulót. És elmondta, hogy a feladat az lesz, hogy olyat választhatok, aki ismeri az osztályt, olyat választhatok, aki jól tud számolni, olyat választhatok, aki sportos, jól tud futni, és olyat választhatok, akinek megfelelő a szociális érzékenysége. Tehát kiválasztották a 4 szemét, és azt mondta, hogy itt van 10 euró, aminek a 85%-át lehet felhasználni, plusz-minusz 5%, tehát abba férjen bele a költés. Hozzatok chipset, kekszet, bármit az osztálynak, de 10 percen belül vissza kell érnetek. És ide kell hoznatok a számlát, és ha látom a számlát, és 10 percen belül visszaértetek, és megfelel minden paraméter, és egyétek figyelembe, hogy ki milyen allergiával van az osztályban, tehát hogyha valaki mogyoró allergiás, akkor nem hozhatok mogyoros dolgot. És azt mondta, vissza kell hozni a blokkot, és akkor van teljesítve a feladat. 4 fiatal kiment a közeli közértbe, szaladtak, ahogy csak tudtak, visszaértek, hozták az általuk vett édességeket, és mondta a Juka, hogy ha nem jót hoztok, akkor ő fogja megenni az egészet, és jót választottak, nem volt allergén senki az osztályban, időre visszaértek, csak elfelejtették elkérni a blokkot. És utána ennyit kérdezett tőlünk, hogy, és mondta, hogy hát akkor most ő kénytelen lesz megenni ezt az édességet, és kérdezte a gyerekeket, hogy mi volt ennek a tanulsága. És erre azt mondták, arra, hogy nem elég az utasítás részleteire odafigyelni, hanem minden pontosan tudni kell. A másik, hogy el kellett volna kérni a blokkot. Tehát, hogy kinek mi a szokása, és a blokkot az általában eldobják a fiatalok, és nem kérték el, és mivel nem volt ott a blokk, ezért nem tudták megvalósítani a feladatot, és ennyit kérdezett Juka, hogy szerintetek mit tanultak ebből a matek órából? És azt mondtuk, hogy rengeteg sokat még mi is. Hogy megbízott a gyerekekbe, hogy azok meg fogják oldani a feladatot a lehető legjobban, és még hogy az osztályközösségre is odafigyelnek, hogy ne hozzanak olyat, amit mondjuk valaki nem ehet. Ez mindenképpen a finn oktatás egyik érdekessége. A kérdésre meg visszatérve, hogy hogyan tanuljuk meg a stílusokat, szerintem ez egy külön adás lesz.
Igen, elbarangoltunk Finnország felé, de rendkívül tanulságosak voltak ezek a történetek, akkor a tanulási stílusokkal folytatjuk a következő adásunkban. Köszönöm a mai gondolatokat!
Szakértőnk válaszolt! Életképek Tinédzserországból, Strasser Andreával és Jánosi Ferenc misszióvezetővel.
Nagyon sokat beszélünk, főleg most télen, a fűtési időszakban arról, hogy mivel tudnánk egy kicsit a levegőt tisztábban tartani, mert hiszen a téli időszak az egyik legszennyezőbb időszak a háztartások életében. Főleg ugye most, hogyha kinézünk az utcán, akkor régen láttunk ilyen tele, tehát nyilván jóval többet fűtünk, és aki nehéz helyzetben van, az pedig ilyenkor aztán azzal fűt, amilyen van. Bármit el tud fűteni, csak azért, hogy melegen tartsa a családját. Talán nem is gondolunk arra, hogy az, hogy ilyen rossz levegő van a városban, meg egyáltalán Európában és az egész világon, az nagyban függ attól, hogy mi az, amit a háztartások bocsátanak ki. Szóval a szegénység és a lakhatási körülmények nagyrészt hozzájárulnak ahhoz, hogy milyen levegőt szívunk be. De hogy pontosan mi az, amivel tudunk tenni, és mik a legmérgezőbbek, erről fogom most kérdezni Csuvár Ádámot, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem környezetgazdaságtan és fenntartható fejlődés tanszékének adjunktusát. Szeretettel köszöntöm.
Jó napot kívánok, és köszöntöm a hallgatókat.
Ugye nézzük meg azt, hogy mi az, amivel a háztartások hozzájárulnak ahhoz, hogy milyen levegőt szívunk be, amikor kimegyünk a lakásunkból, és az utcán veszünk mély lélegzetet, mondván, hogy a friss levegőn vagyunk.
Hát igen, itt a felkonfban már egy kicsit, sőt nem is annyira kicsit utalt arra, hogy ez a téllel és a fűtéssel van összefüggésben. Hogyha nagyon leegyszerűsítjük ezt a tevékenységet, akkor azt lehet látni, hogy a háztartásoknak a legnagyobb része földgázzal fűt Magyarországon. Tehát ez az első számú energiahordozó. A földgáznak, mint hogyan bármilyen energiahordozónak megvannak a maga előnyei és hátrányai. Hát ugye most, hogyha a levegőszennyezésnek a kérdését, hogyha még pontosabban fogalmazok, akkor az ilyen helyi, lokális levegőszennyezés kérdését nézzük, akkor a földgáz az egy eléggé egyszerű és eléggé jó energiahordozó ebből a szempontból, hiszen szilárd részecskéket nem hagy maga után az elégetése, hát ezt otthon is a, nem tudom én, gáztűzhelynél tapasztalhatjuk, tehát ez ilyen jellegű problémát nem okoz, okoz más típusú problémát. Viszont a témánk szempontjából, ami kiemelten fontos, az a második vagy másodlagos energiahordozó, ami hát általánosságban azt szoktuk mondani, hogy szilárd tüzelés, és akkor ebbe beletartozhat mindenféle olyan anyag, ami szilárd halmazállapotú, elégetjük, és hőenergia lesz ebből. Na most ez a gyakorlatban jellemzően tűzifát jelent, de természetesen a tűzifa mellett még más szilárd tüzelőanyagok is felbukkanhatnak, mint például fából készült brikettek, például fából készült pellet, vagy hát például ilyen a háztartási hulladék is, amiről annyira sokat nem szoktunk beszélni, de egy nagyon meghatározó és különösen problémás idézőjelben tüzelő anyag.